művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, ez itt a művészbejáró, Járai Máté, a vendég, hát nincs földön itt Magyarországon, aki ne ismerné, most új szerepben is van, de hát ugye volt tévében mindenütt, és hát egy nagyon jellegzetes személyiség. Van, hogy megosztó, de majd erről persze beszélünk, és aztán jön a kritikai rovatom, beszélek Karádi Katalinról, aki hát tényleg a végzett asszonya volt, és egy ideig szintén meglehetősen megosztó, 35 éve halt meg. Beszélek a Belvárosi Színház új produkciójáról, szó lesz arról, hogy Bíró Eszternek volt az a jubileumi koncertje, amitől ő számítja, hogy hát 30 éve van a pályán, és megkésve láttam a Jurányival egy produkciót, de nagyon nem bánom, hogy láttam, az a címe, hogy Született Wagner emese, és Szalontai Tünde hányattatásáról szól. Na, Máté, olvastam, vagy láttam, vagy nem tudom hol, hogy elmentél a pszichológushoz, meglátott, beszélt vett három mondatot, és azt mondta, hogy te a 8-as vagy, a szomorú bohóc, aki mosolyog, de azért szomorúság van mögötte, meg általában terhelt szülők, meg ilyenek. Szóval te is így látod magad, hogy szomorú bohóc vagy?
Hát képzeld el, hogy nekem meggyőződésem volt, ez is nagyon köszöntöm a drága hallgatókat, és természetesen majd később a YouTube nézőit is. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, mert ez mindig azt jelenti, hogy akkor már tényleg elértem valamit, ha lehet leül valaki. Hát nem, hát figyelj, azért művészbejáróban nem mindenket. Gondolom, hogy azért regnáló színészeket hívsz általában ide.
Hát igyekszem olyanokat, akik esetleg valami értéket is teremtenek.
Na, szuper. Hát akkor, na, én így érzem most magam, úgyhogy ennek nagyon örülök. Valóban, tehát én egyrészt ugye 40 fölött lettem országosan ismert, és nekem nagyon fontos vállalás volt az, hogy én nem csak a jóról meg a szépről fogok beszélni, hanem azokról a nehézségekről is, amit soha nem gondolok a szennyes kiteregetésének, hanem mindig azt gondolom ezekről a dolgokról, hogy mindenki küzd ezekkel a problémákkal, és hogyha ismert emberek vállalják ezeket a nehézségeiket, az egész egyszerűen közelebb hozza a problémát azokhoz az emberekhez, akik nem a nyilvánosság előtt
élik. Magyarul nem akarsz magadról retusált címlat fotót, amit a legtöbben egyébként akarnak.
Igen. Azt nem, sok mindent akarok, vagy sok mindent szeretnék, de speciál retusálni magamat nem. Főleg azért nem, mert hogyha én mondjuk 20 évesen országosan ismert lettem volna, akkor lehet, hogy akartam volna egyfajta idillit mutatni. Hogy milyen vagyok én, ha idillit.
De gondolom, baromira akartál 20 évesen is ismert lenni,
abszolút,
nem?
Persze. És képzeld el, hogy lokális szinten mindig megkaptam azt a figyelmet, ami engem kielégített annyira, hogy ne tegyek meg mindent azért, hogy ez változzon. Tehát kényelmes volt nekem a Szegedi Nemzeti Színházban, kényelmes volt nekem a Győri Nemzeti Színházban, aztán Kecskeméten most. Tehát hogy mindig kényelmes volt, hogy ott nagyon szerettek engem az adott városban azok, akik jártak színházba, többségük, hát nyilván kevéssé találkoztam azokkal, akik mondjuk nem, mert azok nem várnak meg, gondolom, előadás után, vagy nem írnak nekem levelet. De visszatérve, én azt gondoltam, hogy egy nagyon bonyolult valaki vagyok, akit konzilium fog összeülni, és orvosok fognak összeülni, hogy hú, ilyen bonyolult lelkű férfit mi még nem láttunk, bonyolult lelkű embert, és egy új típusa lesz a pszichológiának, ami meg fog nyílni, és ehhez képest én egy annyira tipikus, és ez a bizonyos 8-aska, ez tényleg konkrétan így hangzott el, hogy függőszülők gyerekeit többféle kategóriába lehet sorolni, van a nagyon erősen visszahúzódó. Most nem mondom el nyilván minden 8-at, érdemes utánolvasni, de valóban én az a típus vagyok, aki mindig a humorral, a társaság központban levéssel, azzal, hogy egy társaságban ő azért mindig, ha megjelenik, akkor ott azért odafigyelnek rá.
Tehát magyarul te nem csak a színpadon akarsz hú de középpontba kerülni, hanem tulajdonképpen a színészbüfében ugyanúgy, mint akár egy baráti.
Igen, ez igaz talán, és akkor közegben. Azt mindig lehet tudni, én most a Győri Színházban játszottam, mert még néhány szerepem erejéig visszajárok oda nagyon nagy szeretettel, és ott volt az, hogy hatalmas röhögés volt a folyosón, és akkor jött az asszisztentős nő, és mondta, hogy hát szinte tudtam, hogy a Máté körül ülnek az öltöztető csajok, és valamit én éppen nagyon mesélek. Mert valóban tudom az életemet nagyon humorosan látni, és engem mindig is ez segített át. És az ilyen típusú emberek, mint amilyen én vagyok, általában olyan humorral, vagy olyan humoruk van, amitől a környezetüket is meg tudják nevettetni, ettől jól érzik magukat, hogy a környezetük
és
általában
a
jól érzik.
Lehet?
Hát nézd, azért nekem nagyon sok olyan felmenőm volt, akinek eszméletlen humora volt. Szóval valószínűleg, hogy ez egy ilyen örökletes is, meg egy túlélési stratégia. Tehát például Már Gyula humora, aki ugye nagyapám volt, hát akik dolgoztak vele, tudják, hogy elképesztő intellektusú ember volt, és tényleg úgy rögtünk, amikor vele vacsoráztunk, vagy ebédeltünk, hogy tényleg leestünk az asztal alá. Apám és anyám is, annak ellenére, hogy nagyon súlyosan fügtek az alkoholtól, elképesztő jó humoruk volt. Tehát a Járai nagyanyám egyébként nagyon jó humorú, a feleségemnek nagyon jó humora van. Tehát, hogy akik engem körbevesznek, általában Járai Kira, igen, általában nagyon-nagyon jó humoruk volt, és ettől én valahogy már úgy is nőttem föl, és azokat az embereket vonzom valamilyen szinten, akiknek a humor szintén nagyon-nagyon fontos.
Pszichológus, az miért mentem?
Olyan testi tüneteim voltak, ami miután kiderült róla, hogy ezek nem szervi problémák.
De miért testi tünet?
Hát szédültem például, nehéz légzés, zsibbadás, itt-ott. Tehát olyan szomatikus tünetek, amik egyértelműen arra utaltak, hogy én túl vagyok hajtva, és hogy ez így nagyon nem jó. Az, hogy én mennyire tudom bántani magam például, vagy mennyire az önutálat mennyire erős szintig tud eljutni.
De mit utálsz magadban?
Hát inkább azt nehéz néha megfogalmazni, hogy mit szeretek, mert az összes kritikusom, és most nem színház kritikusokra gondolok, akik az alakításomat ítélik meg, hanem akik engem itt magánembert megítélnek egy-egy médiás szereplésem kapcsán, nincs az a rossz kritika, vagy rossz vélemény, vagy pocskondiázás, amivel gyakorlatilag ne tudnék egyet érteni. Tehát én nagyon ritkán kérem ki magamnak.
Na mondjál egy pár ilyet, és amire rábólintottál, ja, hát végül is igaz.
Hát igen, végül is igaz, tehát hogy ez a Miki Egér hangú, tehát azért lássuk be, hogy ebben van némi igazság, tehát ugye, hogy ezzel a Miki Egér hanggal születtem.
Hát ez egy adottság, azzal szemétség szerintem.
Hát szerintem is, igen, valóban szemétség, vagy amikor engem leripacsoznak, hogyha ha a pályának azt a részét vesszük, hogy én Csehovot játszottam egész életembe, és az Örkény Színház színésze voltam, ahol nem igazán jellemző a harsány színház, és akkor azt lehet mondani, hogy igen, ebből a szempontból igaz rám, még akkor is, hogyha ripacságot bántólag.
Az Örkény Színésze nem voltál, csak játszottál ott.
Nem, még csak igen. Nem is játszottam ott, éppen ezért mondom azt, azért mondom, hogy ha az Örkény színésze lettem volna.
Ja.
Tehát, hogy azt mondom, hogy akkor nyilván nem sütnék rám soha ezt, mert ott ez nem jellemző a nagyon szélsőséges, nagyon, főleg az, hogy vígjátéki elemekkel teletűzdelt, valami nagyon nagy harsányság lenne ott. Vagy a Katonában, vagy nem tudom, sorolhatnám, hogy mely színházak azok, akik elsősorban művészszínházak, és nagyon fontos a Stanislavski-féle létezés a színpadon. Én nagyon szeretem a francia bohózatokat, én szeretem Rékunni darabokat is, én szerettem Födót játszani, tehát Goldonit, operettet is, tehát azokat, amik sok szempontból nevezünk könnyű műfajnak, tehát hogyha engem valaki nem nevez számára igazi színésznek, akkor azt mondani, ha neked az igazi színész, az a művész, színházbeli színész, aki csak a saját emberi hangján beszél, és stb. Tehát te nyilván érted, és a hallgatók és a nézők is, hogy miről beszélek, tehát akkor meg lehet engem sérteni azzal, hogy én nem vagyok igazi színész.
Na de itt mit gondolsz akkor magadban rosszabbnak, mint a kritikusaid?
Hát
de most
mondom,
tulajdonképpen megvédted magad.
Egyfelől megvédem magam, de másfelől meg azt gondolom, hogy ezt nem megvédeni kéne tudatosan, hanem érezni kéne, hogy ez van. Tehát az a jó szerintem, hogy az embernek van egy olyan önértékelése, ami nekem nagyon sok terápián keresztül jutottam el oda, hogy én elfogadjam saját magamat.
De ilyennek, amilyen. De mi derült ki a terápián?
Hát az, hogy ez egyik sem hiba.
Hát ezt mondom én is.
Igen.
Azt tudod például, meg ugye a feleségettől, aki szinkronrendező is tudom, hogy te nem mersz szinkron szerepet vállalni, csak rajzfilmben.
Igen, ember
éppen
soha.
Éppen a hangod miatt, igen. Mert azt gondolod, hogy...
És tudod, mire jöttem rá most?
Na, de hát a színpadon meg csak embert játszol, ugyanezzel a hanggal.
Hát kvázi embert szoktam mondani, hogy igen. Azért az túlzás, hogy embert, de olyan emberszerűt. Inkább úgy mondanám, emberszerű figurákat játszom, és éppen ezért megvannak a világirodalomban azok a szerepek, amik nekem nagyon valók. Tehát a kabaréból a konferencié, ha éppen zenésre gondolunk, azok a táncos komikusok, akik ilyen kicsit furcsák. Most, hogy legutóbb ugye a Luxemburg grófjában játszottam a Sir Bazilt, amihez nyilván úgy képzeljük, hogy Feleki Kamil legendás szerepe volt, a Szívem szevet, ugye, ahogy ő énekelte. Nyilván ez egy fiatalabb volt, és itt nem az volt a lényeg, hogy ő öreg vagy nem, hanem hogy mennyire nem való a primadonnához, meg az egész stílusa olyan volt, ami miatt nem való hozzá.
Tehát na megtalálom... jó, de bocsánat, hát ehhez képest ugye én a Margit szigeten láttam, te primadonnak, te úgy jöttél be, mint egy primadonna, rózsaszín,
igen,
izébe,
igen.
Ötönybe, a lépcső legtetején,
igen.
Minden figyelmet magad.
Hát ez egy rendezői bravúr volt.
Honti Hanna, az kismiska volt hozzád képest, Úgyhogy...
Abszolút, igen, tehát a primadonnának kijáró belépőt csinált nekem ugye a rendező Szente Vajk, de nyilván azt tudni kell, hogy én ettől, tehát hogy a bennünk lévő hit és az, amit mi mutatunk, az a kettőnek semmi köze egymáshoz. Tehát engem azok a szerepek tesznek boldoggá, ahol hangosan érzem azt, hogy a közönség valami olyat vitt haza, amiért érdemes volt színpadra állnom. És utána én...
De közben elvárod, hogy a közönség imádjon, nem?
Hát van egyfajta igényem erre, igen. Ha nem is elvárás, de igény van, amit soha nem lehet kierőszakolni. De most például egyébként, hogy hagy mondjak el egy teljesen friss infót erről, hogy ugye játszok az Oscar című dalabot, nyilván a hallgatók és a nézők is tudják, hogy Louis de Funesnek volt ez egy nagyon híres filmje anno, illetve Sylvester Stallone írt magának ebből egy filmet, ezt mi bemutattuk, és olyan sikere van, hogy 20, azaz 20 perc alatt kelnek erre a jegyek mindig a következő hónapra. Tehát 20 perc nem kell, 6-7-szer játszok egy hónapban.
Na most már csak utána a 20 perces vastapsot kell elérni.
Így van, és akkor már azt mondom, hogy ő is. Tehát egyébként visszatérve az önbecsülés és az önértékelés, hogyha az embernek a helyén van, akkor sokkal kevesebb szomatikus fájdalma és pszichés problémája
de
lesz.
De mire kellett rájönnöd magadban, amitől nem voltál önazonos, és ugye mostában te azt szoktad mondani magadról, hogy önazonos vagy.
Én azt hiszem, hogy legeslegjobban arra kellett rájönnöm, hogy nem, a végtelenségig nem zsigerelhetem ki magam. Szóval, hogy egyszerűen nem tudok mindent elvállalni azok közül, a lehetőségek közül, amik jönnek, bármennyire is szeretném, mert egyszerűen a testem egy időm abban azt fogja mondani, hogy
állj. Hát ez nem akkora felismerés, ez szerintem. Azt gondolom, hogy nem pszichológus, ezt józan paraszt észre mindannyian tudjuk, hogy na mindjárt jön a szívinfarktus, ha ezt most nem hagyom abba.
Így van, de mégis kellett egyfajta felismerés, és ilyenkor sokan tévesen azt hiszik, hogy a pszichológus majd megmondja a tutit, és nem erről van szó, hanem olyan beszélgetésekkel kell részt venni, vagy érdemes részt venni, ahol te magad rájössz bizonyos dolgokra, hogy tényleg. Tehát egy olyan felismerés útjára lépsz, amiből megismered sokkal jobban saját magad. Tehát valóban én egyszerűen túlvállaltam magam, ért egy nagyon komoly gyász, elvesztettem a Járai nagymamámat, és valahogy ez az egész, aki nekem nagyon-nagyon fontos volt, mert ő volt az egyetlen olyan rokonom, aki idősebb volt nálam, és úgy számíthattam rá, mint egy rokonra. Tehát, hogy a szüleimre nem nagyon.
Csak és a Töröcsik Marira, mint kvázi fogadott unoka.
Abszolút föl lehetett őt hívni, hogy kérek szépen 8 darab jegyet a Nemzetibe, nem tudom én mire, vagy légy szíves, intézd el nekem azt, hogy nem tudom én micsoda, olyan dolgokat, amiket ő el tudott, vagy olyan orvosokhoz bejutottam, aki az ő segítsége révén és a protekció révén, de az, hogy ő rá, mint családtag lehessen számítani, azért ő nem, tehát nem elsősorban családtag volt nekem, hanem jelen volt az életemben, mint egy nagyon fontos szereplő, de nem, semmiképpen nem úgy, mint egy nagymama, aki ezt föl lehet menni és kísírni a bánattól, szóval nem az a típusú.
Azt neked, hogy felvegyenek a színművészetére, pedig vagy 7-szer jelentkeztél.
Igen. És például ezt egy pódiumbeszélgetésen már meséltem is neked, hogy ennek igazából az az oka, hogy én nem vagyok egy jó felvételiző. És ez mai napig így vagyok. Van olyan kollégám, akit ismerek, például a Nagy Sándor színész, akivel 26 éves barátság köt össze, és nagyon testvéremként szeretem őt, hogy ő például azt mondta, hogy ő mindent megkapott, amire gyakorlatilag castingra elment élete során. Mert egy nagyon jó felvételiző. Tehát,
de te mit művelsz egy ilyen szituban?
Egy ilyen szituban rögtön valahogy lesz bennem egy ilyen kisebbségi komplexus, hogy hát itt van még őt is, megnézik meg őt is, és itt van még ő is, hát akkor mit keresek itt? Hát 3 ilyen zseniális színész mellett hogy kapnám én meg ezt a szerepet? És utána, amikor bemegyek a casting direktorok elé, akkor ez ki is derül, hogy tulajdonképpen ez a fajta visszahúzódás, ami egyébként a civil életben vajmi kevéssé jellemző rám, rögtön meg tudom győzni őket is, hogy engem többet ne hívjanak. A legnagyobb szinkronrendezők, és most tényleg nem akarok túlozni, de hát csak hogy egy nevet mondjak, Aprics Laci, Aprics László, aki hát azért a szinkron szakmának az egyik szerintem koronázatlan királya, és hát tényleg ő aztán nem tudom milyen zseniális filmeknek a rendezője volt, szinkronrendezője, ő mondta, hogy hát ne viccelj Máté, hát hagyd döntsem már én el, hogy rá tudok-e osztani olyan szerepet, aminek ez a hang kiváló lesz és jó lesz. És én úgy lebeszéltem magam róla, hogy 5 perc múlva azt mondta, hogy jó, hát ha ennyire nem akarod, azért nem muszáj, tehát nem kötelező. Tehát nagy és komoly embereket tudok lebeszélni magamról, ha arról van szó, mert egész egyszerűen nem akarok abban a helyzetbe kerülni, hogy azt mondják, hogy hú, azért ez csalódás. Márpedig ez akkor is lehet, ha én teljes bizodalommal állok neki egy munkának.
Na de hát a színpadra meg akárhogy veszük, ilyen teljes merszélességgel állsz ki. Tehát ott van egy hatalmas erőbedobás, és hát valljuk be, van, aki téged tart zseniális színésznek. Hát az említett pódium beszélgetésen utána ott beszélgettünk ottani nézőkkel, vendégekkel, hát volt, aki Szegedről, meg mit tudom én honnan, igen, jött igen. ezért föl, ami azért ritkaság egy pódium beszélgetés miatt.
Igen.
Érted?
Nézd, én mondom neked valamit.
Ennyit utazni.
Én soha nem lennék a magam kedvenc színésze. Soha.
Mert?
Tehát nekem Járai Máté nem lenne a kedvenc részem. Mert az, ami az én színházi ízlésem, az, ami az én színházi világom, az valószínűleg nem az, amit én képviselek. Tehát még nem is vagyok benne biztos, hogy én feltétlenül olyan nagyon rohannék megnézni. Én egy olyan, azt a fajta könnyed szórakoztatás, ami persze nem minden szerepemre igaz. Figyelj, rám egyszer egy balettáncos lány mondta, hogy olyan vagyok, mint egy aszpirin. Hogyha az embernek fáj a feje, akkor Járai Mátét kell nézni, és el fog múlni. És azért lehet, hogy nem a gyógyszerek királya az aszpirin, ha így érted a példámat.
Igen, de azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos szempontból nekem te színészi kedvencem vagy. Aha. Mert egy nem biztos, hogy azok az előadások, amikben játszol. Uh-huh. De maga az a jelenség, ami uh-huh. vagy. És most kimondom, és ez nálam nem szitok szó. Na. Ősripacs.
Aha.
Tehát, hogy belülről dől belőled uh-huh. a színészet, és azt, hogy ezt imádod csinálni, és poént halmozol poénra, és hülyéskedsz, és ökörködsz, és
elenged magad. Igen, csak sokszor érzem azt, hogy amit te mondasz, ez a rang, ez a 60-as években volt egy olyan színészi erő, amiből meg lehetett élni, és amire azt mondták, hogy ő kell nekünk. Tehát gondolok itt a Latabárra, gondolok itt a Louis de Funesre, tehát ők ma már szerintem nem tudnának ekkora sztárok lenni, mint voltak az ő korukban. És emiatt én egy picit azt érzem, hogy nem a saját koromban élek. Tehát amikor én gyerek voltam, és a Taps című magazin, a Filmszínház muzsika, a nem tudom melyik folyóiratok, amik már fasorba sincsenek, azokat vettem, és mindig el voltam állva, hogy amikor én majd ennek a címlapján leszek, és mire én színészlettem, ezek az újságok eltűntek a polcokról. Teljesen. Az, hogy valaki bármelyik színházban mondjuk Anna Kareninát játszik, vagy hogy csak az én saját, hogy Oscart játszik, vagy nem tudom, milyen legendás konferenciát játszik, akkor ő volt ezeknek az újságoknak a címlapján. Ma már az, hogy színész vagyok, az Járai Mátéval kapcsolatban a legkevésbé érdekes.
Sokszor elmondom, hogy nekem Gábor Miklós mesélte, hogy amikor ő ugye valaha Hamletet játszotta, arról a Grundon focizó fiúk is tudtak, nem látták az előadást, de tudtak róla, mert annak akkora hírértéke volt mindenütt, és ott azt mondta, hogy mára már elfelejtettek minket, mondta ő, és még jó néhány évig élt, ugye Vasévára gondolta a feleségével együtt, mert hogy igen, szóval most belegondoltam, és ez ennek a pódiumbeszélgetésnek is a tanulsága, hogy ott többekkel beszélgettem utána, hogy rólad hamarabb tudják azt, hogy nyitott házasság, uh-huh. mert ugye sokat beszéltetek róla uh-huh. a királyval, meg hamarabb tudják, hogy reggeli, meg hogy elmentél bogarat tenni az uh-huh. X-Kert TV-s műsorba, meg stb. És bizony kevesebben láttak szerepben.
Így van, de ez azt gondolom, hogy nem
tehát
az...
Magyarul én... nem tudják, hogy te milyen jó szín, bocsánat, nem igen. tudják, hogy milyen jó színész vagy, csak ezeket ismerik belőle.
Azért, mert ahhoz, hogy engem megtudják, hogy milyen színész vagy, ahhoz vagy föl kell ülni egy vonatra, vagy el kell menni. Tehát ugye azért az már feladat. Tehát az, hogy bekapcsolja az ember a tévét, az egy sokkal egyszerűbb dolog. Most ezen nyilván nem, tehát én megértem, hogy valaki sem korából, sem anyagi igen. helyzetéből nem teheti meg, hogy fölüljön meg minden. De ezt mondtam neked is, és nagyon fontos hangsúlyozni, hogy azért köszönhetek ennek nagyon sokat, mert pontosan emiatt nagyon sokan felfedeztek maguknak engem színészként. Tehát amikor kiderült, hogy ezekben a műsorokban én vagy szimpatikus voltam, vagy nem, azt mondták, hogy hát azt azért el kell ismerni, hogy nem rossz színész. Tehát, hogy eljöttek megnézni, azt mondták, hogy jó, akkor addig nem ítélkezem felőle, az igényesebb nézőkre gondolok most, akik vették a fáradtságot, vagy volt lehetőségük, stb. Azt köszönhetek, hogy jó, hát azért egyszer megnézem, hogy mit tudhat ez. És akkor erre vagy azt mondják, hogy köszönöm szépen, nekem tényleg nem kell, vagy azt mondták, hogy azt elismerem, hogy jó színész, amit a médiában képvisel, az kevéssé szeretem.
Tehát itt ugye van két véglet, te idézed egy interjúba, az egyik ugye még a Covid alatt, hogy jó lenne a lélegeztetőgépre kerülnél, uh-huh. írta rólad májóan az igen. egyik kommentelő, de a másik meg azt írta rólatok együtt királyval, hogy jobb lenne a világ, ha sok ilyen lenne, mint ti, akik vállalják magukat.
Nézd, ha most már sok mindenről beszéltem, amit nem szeretek magamban, akkor viszont most jöjjön egy picit az, amit igen, az pedig az, hogy nem vagyok közömbös általában. És a színészként viszont nagyon jó. Tehát lehet engem vagy nagyon utálni, az is egyfajta energia, mert az ugye utálni valakit, az majdnem annyi energia egyébként, mint szeretni valakit, csak ugye egy más típusú, más pólusáról fogja meg az ember, de ugyanannyi energiában, hogy én ezt nem bírom elviselni, én a meglátom, kikapcsolom, én oda kommentelek az oldalára, hogy veszem már, és nem tudom, halljon halomra, stb. Vagy nagyon szeretni, és megvárni utána a fotót kérni tőle, stb. Stb. És emiatt használt engem sokszor sokáig, és remélem is fog majd még valaha a kereskedelmi tévék, vagy egyáltalán a tévé, mert valamiféle hatást váltok ki az emberekből, vagy pozitívat, vagy negatívat, de mindenképpen hatást, és szerintem az jó.
Na de éppen a nem túl sok ilyen kertévés, ez az Amaznak köszönhető, hogy téged Pestre nem hoznak.
Szerintem
tehát,
nem.
Hogy sokat jobban bekerülnél tulajdonképpen a színházi köztudatba is akkor, hogyha te Pesten játszanál szériában mondjuk egy sikeres operettet, vagy musicalt.
Igen. Sokat tettem ezért, hogy ez ne így legyen. Tehát már úgy értem, hogy én nem sokat tettem azért, hogy tehát én egyetlen egyszer se kopogtattam be színházigazgatókhoz, soha. És vannak persze vágyaim, hogy én hol szeretnék játszani, de hiszek abban, hogy el fog jönni annak az ideje, amikor el kell. Arról pedig nem beszélve, hogy mindig azért nagyon nehéz ez nekem, mert én engem anno a Győri Nemzeti Színházban is, Szegeden is, és hosszú éveken keresztül, amikor még a Székely volt az igazgatóm, és most Cseke Péterék is egyszerűen...
Kecskeméten,
igen, tehát hogy én nagyon halkan jegyzem ezt meg, de azért a tenyerükön hordoznak. Szóval látom azt, hogy tényleg minden évben elővesznek nekem egy olyat, ami tényleg hatalmasat robban.
Hát mert megtörtöd a kasszát.
Hát igen, de ez egy, na jó, de hát azt tudni kell, hogy én egy termék vagyok. Tehát most én persze ezt mondhatnám, hogy én hú, micsoda értékes művész vagyok. Igen, jó, reméljük, ez is igaz talán, de azért én mégiscsak egy termék vagyok, és amikor én a legjobban futottam a kereskedelmi tévében, akkor is azt mondtam, hogy gyerekek, azért ne essünk túlzásba, most sok interjút adok, és sok újságban benne vagyok, és sok olyan szerepem van, és sok, de én egy párizsi vagyok, ami újonnan jött ki a piacról, mert ezt az ízesítést még senki nem ette. De egyszer ennek a párizsinak el fog fogyni a vége, és jönni fog egy új ízesítésű párizsi, és ezt már senki nem fogja venni. Tehát, hogy én egy termék vagyok, és hogyha ezt egy húspiacnak vesszük, ezt az egész kulturális életet, ahol azért az is számít persze, hogy mit teszünk le az asztalra, de ma már, tehát 2025-ben, amikor szerelmeket keresünk telefonni applikációval, és húzzuk jobbra vagy balra az, hogy ki tetszik és ki nem tetszik. Amikor színházigazgatók arról beszélnek, hogy hát nézd, hogyha te megtöltöd ezt, akkor te cserébe kapsz azt. Tehát, hogy van egy ilyen adókapok, hát az van, hogy minden a pénz, és hogy el tudjuk adni, és hogy eladható legyen, és vagy mi keveset foglalkozunk azzal, hogy mit visz haza az ember, sokkal inkább az eladhatóságára megy.
Figyelj, én egyet tudok. Ha te színpadon vagy, akkor ritkán unatkozom. Uh-huh. Lehet, hogy nem passzol az ízlésemhez. Aha. Az egész előadás. Ah, igaz, lehet, hogy amit te csinálsz, az sem. Uh-huh. De hogy nem unom, az biztos.
Na, tessék,
mert hogy nagyon ott vagy, és nagyon karizmatikus vagy.
Hát
és ezért, ha úgy tetszik, én hálás vagyok.
Hát figyelj, én is azt remélem, és szerintem a nézők is ezt érzik, és ezt tudják, és azért azt meg kell, hogy mondjam neked, hogy sokszor hajlamosak vagyunk még akár én is úgy beszélni a könnyű műfajról, mint ami másodlagos lenne bármilyen szempontból. Az embereknek iszonyú sok problémájuk van, a környezetemben legalábbis biztos. Tehát úgy látom, hogy társadalmilag, világszinten is van egyfajta olyan megkeseredettség, tehát most olyan nem olyan nagyon jó így ebbe a világba most lenni. Persze vannak jobb napok, meg süt a nap, meg jobb kedvünk, de úgy globálisan van egy kicsit olyan furcsa érzés van az embernek. És a pandémia óta pedig különösen azt látom, hogy elképesztően hálásak azért az emberek, ha valaki megnevetteti őket. Mert megrikatni nagyon sokan megrikatják őket, mert az élet ezer területen rikatja meg az embereket. De az a kincs, ami az én birtokomban van, hogyha engem eljönnek megnézni, akkor majdnem biztos, hogy nevetni fognak, jó eséllyel, és nem fogják unni, mert az emberek a saját életüket is nagyon sokszor tudják unni, hogy ugyanaz a malom, ugyanaz a gépezet, ugyanaz a probléma már évtizedek óta, és nem tudok, stb. És egyszer csak eljönnek, és arra a 3 órára el tudják felejteni. És erre mondok egy nagyon rövid példát, a Meseautót játszottuk, és abban én a Halmos Aladárt játszottam, ugye a legendás szerepe volt, ami mindjárt eszembe jut a hatalmas nagy nevettetőnknek, a Kabosnak, ugye legendás szerepe volt a Halmos Aladár, és én voltam Halmos Aladár, és akkor is úgy éreztem, hogy hú, de fiatal vagyok ez a szerephez, meg minden, de az teljesen rendben volt, mert az egész szereposztás nagyon fiatal volt. És mentem utána az autómhoz, és ott megvárt egy hölgy a művészbejárónál, és mondja nekem, hogy hát, hogy nem is akar engem terelni azzal, hogy őt milyen probléma, miben élő most. És elpityeredett, elsírta magát, és azt mondta, hogy 3 órára minden problémáját elfelejtette. A betegségét, a családi problémáit, és azt mondta, hogy ő nem tudja elmondani, hogy mikor emlékszik arra, hogy nem szorongott. És most 3 óráig nem szorongott, amíg ő a meseautót nézte. És én azt mondtam, hogy ezt tudom adni. És ez 2025-ben nem kevés.
Hát én is láttam ezt a meseautót, nem premiéren, egy hétköznapi előadáson, pócéken ülve, mert már nem tudtak mást adni. Tehát ilyen zsúfolt pócékes ház, és mindenki imádta. És nem azt mondom, hogy ez meg volt tömve egyébként társadalmi mondani valóval, míg hogyha mondjuk ezt Miskolcon csinálják, akkor sokkal több, hogy úgy mondjam, ilyesmi van benne, de tényleg egy üde, kedves, helyes marhaság volt.
És nem kevés üdekedves helyes marhaságot játszani. Szóval azt mondom, hogy nem kevés, mert ez olyan, mint hogyha tényleg lenéznénk mondjuk a kiflit, mert a kiflitől is jól lehet lakni, és milyen jól tud esni néha egy kifli, ami nem összeegyeztethető, és nem összehasonlítható egy 3 fogásos, csodálatos Michelin csillagos étteremben evett étellel. De jól laksz ettől is, meg attól is, csak nyilván nem mindegy, hogy hogyan. De kiflinek lenni sem rossz.
És benned neked mennyire fontos, hogy társadalmi kérdésekről beszélj, mert tulajdonképpen még soha nem hallottalak.
Társadalmi kérdésekben megnyilvánulni?
Igen, tehát ha úgy veszem, hogy azt, hogy melegség, és akkor számodra fontos az, hogy az elfogadtatás.
Nézd, azért én nagyon
ez
sok...
Igen, de szélesebb körben, hogy most azt mondani, hogy fú, ez az igazgatói kinevezés nem volt rendben, vagy akár még szélesebb körben, soha. Ez nem szándékos?
Szándékos. És
miközben kitalálom a véleményt. Abszolút, tehát anélkül, persze. Hogy beszélnél
róla. Én egy kétlábon járó, bizonyos szempontból sokak számára egy kétlábon járó provokáció vagyok. Az egész életemmel úgy élek, hogy aki tud olvasni a sorok között, az valószínűleg tudja a politikai hovatartozásomat, a véleményemet bizonyos dolgokról. Ugyanakkor pedig elképesztően...
De mi a provokáció az,
hát a provokáció
az,
vállalni a biszexualitásomat. Vállalni a provokációt az, hogy mi a feleségemmel nyitott házasságban élünk. Provokáció beszélni arról, hogy a szüleim nagyon súlyos alkoholisták voltak például, mert az emberek többsége nem beszél ilyen
Sarról
dolgokról.
Sarról is beszélte, hogy idegösszeomlásomról.
Igen, az idegösszeomlásomról. Tehát nem tudom, de nincs olyan dolog, amiről ne beszélek szívesen, mert azt gondolom, hogy ez nem az én szégyenem, ez az én életem. Tehát sokan vannak, akik azt mondják, hogy ezeket, például olyan emlékszem, amikor kifejezetten az alkoholista szüleimről beszéltem, volt olyan hozzászólás, aki azt mondta, hogy az ilyet szégyelni kell, és nem beszélni róla. Édes jó Isten, hol él az illető hozzászóló? Nem. Éppen erről van szó, hogyha beszélsz róla, akkor rájössz, hogy ezzel a problémával nem vagy egyedül. És ezt nagyon sokszor hangoztattam már, hogy elképesztő segítséget tud nyújtani az, hogy te társközösségben vagy bizonyos emberekkel. Olyanok, akik nehezen vállalják az identitásukat, stb. Nekem egyébként éppen az Enikő mondta, az Eszenyi, hogy a melegségét vállalta néhány művész, de a biszexualitását azt nagyon kevesen, még világszinten is. És most nem arra mondom, hogy erre nekem büszkének kellene, csak annyit mondok, hogy ilyen
de
van.
De miért? Hogy mondjam, miért?
Azért, mert azt mindkét fél kirekeszti, mert azt a melegek is kirekesztik, és a heteroszexuálisok is. Mert aki biszex, az bizonytalannak nevezik, az se ide nem tartozik, se oda. És ez igaz az egész életemre. Én nem tartozom a sztárszínészek közé, mert a sztárszínészeknek én túl bulvár vagyok, és túl celeb. A celebek közé pedig nem tartozom, mert azért ahhoz képest túlságosan is színész vagyok. Tehát érted, tehát sehova se tartozom, és ez így volt gyerekkorom óta. Tengtem, lengtem, és próbálom megtalálni a saját világot. Hát gyerekkoromban is az volt, hogy hosszú volt a hajam, mert az anyukám nem volt hajlandó csak azért levágni a hajamat, mert a fiúknak rövid a hajuk, akkor is cíneget, szérna, vékony hangom volt, és lányokkal szerettem játszani, behívatták a szüleimet az iskolába, hogy én miért játszom lányokkal, és miért nem focizom a fiúkkal. Azért, mert a foci nem érdekelt, viszont az, hogy a lányokkal, meg mit tudom, én megbeszéltük az előző esti filmet, az meg érdekelt. Tehát, hogy én, és utána azt már nekem kellett rájönnöm arra, hogyha ezeket a dolgokat nem szégyellem, hanem megértem, hogy miért ezek a dolgok vonzanak, akkor sokkal egyszerűbb lesz számomra az élet, és önazonosabban tudok élni. És nem fogok annyi fájdalmat okozni saját magamnak, hogy ezzel üssem a fejemet, hogy én miért vagyok ilyen. Tehát azért, mert ilyenek születtem, ezek nem választási dolgok. Viszont társadalmi kérdésekben megnyilvánulni választás kérdése. Az, hogy alkoholisták a szüleim, az, hogy biszexuális lettem, az, hogy nem tartozom ide vagy oda, ez az én. Ezek az én fájdalmaink, amik tőlem függetlenek. Az, hogy én mit gondolok bizonyos dolgokról, ha én komolyan vállalok bizonyos véleményemet, ami egyébként például a pedofil törvény kapcsán kim voltam a tüntetésen, mint magánember. Amikor például az LMBTQ közösség felkért engem, hogy beszéljek, azt mondtam, hogy nem, mert az én történetem nem példaértékű. Az, hogy én egy olyan nővel találkoztam, akit ez nem bántott, hogy én ezt a kapcsolatunk elején megmondtam neki, hogy én biszexuális vagyok. Az, hogy az én történetem nem egy hős történet, amit sok száz és ezer ember elé érdemes kiállni vele. A politikai gondolataim, a társadalmi kérdéseknél pedig azt gondolom, hogy azért kell nagyon óvatosan csinálni, mert én jobb és baloldali embernek egyformán játszom. Tehát az, aki eljön engem megnézni, nem szeretném, hogy azzal azonosítana, hogy én azt mondom, hogy éljen Gyurcsány, vesszen Orbán, vagy fordítva, vagy bármelyik oldal, az, hogy mit gondolok társadalmi dolgokról, ez mindig akkor, amikor én szavazni megyek, amikor nekem erre lehetőségem van, akkor én mindig azonnal odaállok, és behúzom az X-et, hova én helyesnek gondolom. De én elkezdem ezt nagyon erősen tolni, akkor én nem egy mindenki által szerethető, elfogadható, nézhető színész leszek, hanem amikor annak az oldalnak leszek a színésze, és az legyen bármelyik. Nem voltam hajlandó elmenni jobboldali rendezvényre természetesen, és nem voltam hajlandó kampányolni baloldali politikus mellett sem, mindkettőre felkértek. És egyiket se vállaltam, mert azt mondtam, abban a pillanatban, hogy én politikai, társadalmi dolgokban nyilvánulok meg, akkor nekem színészként tudnom kell, hogy abban a színházban egy bizonyos közönség, én nem mondhatom azt a darab elején, hogy jó napot kívánok, a jobboldaliak most álljanak föl és távozzanak, vagy a baloldaliak menjenek ki, vagy üljenek a karzatra, nekem az a dolgom, hogy azt a 600 embert, vagy 500-at, vagy 100-at, vagy 5-öt egyformán szórakoztassam, mert színészként én ezt vállaltam. A munkám az, hogy én szórakoztatok, és azt mindenkit szeretnék szórakoztatni. A gyilkost is, csak a gyilkost utána fogják el, és büntessék meg. És akkor magánemberként azt fogom mondani, hogy nonsens, hogy gyilkolsz. De amíg jegyet vesz rám, arra a 3 órára nekem az a dolgom, hogy őt is szórakoztassam. És mindenkit. Mert bizonyos emberek, akik vállalják ezt, azok olyan specifikus színházba járnak, ahova bizonyos politikai körök mennek el, mármint bizonyos politikai szavazók mennek el. Értem ez alatt a művész színházakat, akikről azért nagyjából lehet tudni, hogy balliberális gondolkodók. Az egész életem arról szól, hogy a nyitottság és az elfogadás. Ha ezt valaki, ezt a kódot nem érti, akkor valószínűleg nem ért engem, mint működés sem. És valószínűleg a kedvenc színésze sem leszek.
Hova futhat ki mindez, amit te csinálsz? Tehát, hogy azért egy bizonyos szerepkörből lassan kiöregszel, és akkor mi lesz? Tehát, hogy akkor...
Nézd,
akkor jöhet egyszer a Lír király, vagy az nonsens?
Nem, szerintem nem. Tehát éppen az egyetlen nem gondolom, hogy az nonsens lenne. Például pont a Lír királyra nem gondolom, hogy nonsens lenne. Mert? Azt gondolom, hogy a Lír királyban van egyébként a bolond. A Cseresznyéskertben ott a Firsz, vagy a Cseresznyéskertben ott van ugye a főszereplőnőnek ugye a testvére, vagy benne van a tanító, vagy, tehát minden egyes darabban látom magam 10 év múlva is. Aha. Azokban, csak már nem abban a szerepben. De hát nézd, nyilván ezt te már tudod, mert ugye te képben vagy abszolút, hiszen te sok száz darabot nézel meg egy évben, hogy én most Poirot játszom például, és bár a világszínpadainak legfiatalabb Poirotja vagyok, de mégiscsak ez egy szerepkörváltás.
Tehát a Christie,
igen, Agatha Christie jellegzetes nyomozó figurája, ami nekem magamnak soha nem jutott volna eszembe magamról, de színészként az vagy, amit rád osztanak. Tehát én hiába érzem magam még egy 20 éves, fiatal, energikus srácnak, aki cigány kerekezik, ha jön a dúshajú fiatal 20 éves srác, akkor mellette én már nem rúghatok labdába, mint táncos komikus. De ezzel nincs baj, mert az egyik kedvenc szerepem volt a Luxemburgban ez az emlegetett Sir Basil. Tehát én imádtam játszani, imádtam Halmost játszani, és mindegyik olyan, hogy bár idősebbek szokták játszani, de semmi baj azzal, hogyha ezt egy 40-es pasi játsza. Tehát én azt gondolom, hogy a Kabarét eljátszhatom még 10 éven belül bármikor, ami egyébként nagy álmom, hogy még azt, mert úgy gondolom, már kétszer eljátszottam, egyszer Győrbe, egyszer Szolnokon, de úgy gondolom, hogy most már ezzel a tapasztalattal, ami a hátam mögött van, már másképp tudnám megfogalmazni. Tehát úgy, hogy megint más, minden életszakaszban egy kicsit másképp.
Szóval lesz még budapesti korszakod, és netán láthatjuk veled a konferenciét itt?
Én szerintem igen. És képzeld, hogy egyre kevésbé vagyok kétségbeesve attól, hogy lesz-e ez így. Ha 5 éve kérdezel meg, akkor valószínűleg nem is bírtam volna ki könnyek nélkül, hogy én nem játszom itt, és hogy én miért vagyok tulajdonképpen idézőjelbe száműzve. Amivel soha nem az a bajom, hogy én nekem a kecskeméti közönség nem ugyanazt adja, mint egy pesti közönség adná, hanem azt, hogy én budapesti vagyok, itt is születtem, és nekem mindig mennem kell a munkám után. Tehát most a beszélgetésünk után is én rohanok, mert este 7-kor ekrogyilkosságot játszom Kecskeméten. És tegnap rohantam primadonnákról Győrbe, és akkor évfélre érek haza, holott ha egy pesti színház tagja lennék, akkor 10 órára otthon lennék, és nem abból telne el az életem, hogy mennyit ültem autóba. Mert én, hogyha összeadnánk azokat az órákat, amiket én az autóban töltöttem, akkor bizony sok-sok hónap arra ment el, hogy én csak ültem az autómban.
Te alapvetően most jól vagy magaddal?
Én nem tudom, hogy valaha alapvetően leszek-e jól magammal. Én azt tudom mondani, hogy egy nagyon komoly fejlődési úton vagyok, és egyre kíváncsi vagyok arra az emberre, aki ebbe a testbe szorult, akit Járai Máténak hívnak. Egyre kíváncsi vagyok rá, és egyre jobban szeretném megnyugtatni, hogy nagy baj nincs. Tehát nem kell kétségbe esni. És azt hiszem, hogy a kor előre haladtával talán egyre kevésbé leszek kétségbe esett, és egyre inkább leszek harmóniában önmagammal. A 20 évek tapasztalata ezt mutatja.
Köszönöm, hogy jöttél.
Nagyon köszönöm, hogy kérdeztél.
Járai Máté volt a művészbejáró vendége. Adunk egy szignált, és akkor folytatjuk a kritikai rovatommal.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a kritikai rovatommal, és először Karádi Katalinról, aki 35 éve halt meg, és azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen mi a fenének olyan fontos ő nekem, miközben hát nem volt színházi ember, illetve hát játszott színházban ő többször is, de semmi érdemi nem maradt fönn róla, többek szerint színházban egyszerűen kutyaütő volt, tehát hogy magyarul, hogy nem volt ő elég jó színész, nem volt a eszközöknek nem sajátította el igazából a színészi eszközök tárházát. Neki az egész lénye volt fontos, az a tulajdonképpen meglehetősen szabad, végzett asszonya, szeszélyes, sok tekintetben kezelhetetlen nő, akit a filmrászonra fölvitt. Gondoljanak bele, hogy addig tulajdonképpen, és azóta is, hát a vígjátékok többségében ez a kedves baba arcú szöszke szépség, tehát hogy ez megy naívaként. Na most, ha valaki nem volt naíva, hát a Karádi aztán nagyon nem volt naíva, ha akarom, szabályos szépség sem volt. Tehát egy ilyen átlagosnál megnyúltabb arc, egy nagyon keskeny, tulajdonképpen ilyen arccsontozat, ami hát egyfajta keménységet is adott neki, és volt is benne keménység, mert hogy volt benne valami macsosság. És hát ugye ez is, hogy bizony az a hír járira, hogy hát bizony, ha úgy adódott, akkor nem csak férfiakkal, akikből akár egyik jött a másik után, állítólag nagyon könnyedén dobott bárkit, de hát ha úgy adódott, akkor bizony nőkkel is, és amikor megjött a vészkorszak, akkor meg nem állt be a sorba. Akkor ugye nem, hát pedig hát hányan megtették, tehát nem hajlott a gerince. Sőt, hát ugye zsidó gyerekeket bújtatott, ami miatt aztán hát három hónapra még börtönbe is került, és jó alaposan megkínozták, és meg is verték. Tehát, de ezt is vállalta, és ugye berobbant, tehát ő volt az, aki berobbant, tehát egy azt hiszem 7 gyerekes kőbányai családból származott, hát már az apja is verte, megüvöltözött vele, aztán kicsit tanulhatott külföldön is a Nemzetközi Vöröskeresztnek köszönhetően, és amikor visszajött, akkor hát már ugye a környék szépségének számított, és akkor hát csak felfedezik, és akkor tulajdonképpen berobbant a halálos tavaszban, és megnéztem egy jelenetét többször is Jávor Pállal, úgy vissza-vissza pörgettem, és hát ugye a Jávor már egy befutott sztárszínész volt, és látszott, hogy jó színész, tehát ott volt az arcán ebben a fülletten erotikus jelenetben, amiben érdemben effektíve, ugye cselekedet nem nagyon történik, de látszik a vágy, és látszik, hogy férfi és nő és férfi kívánják egymást, és ezt a vágyat a Jávor arcán, hát ezernyi dolgot tükröz ez az arc, és ott van a férfiassága is hozzá, a Karádi arca szinte merev. Tehát, hogy szinte eszköztelen, és tényleg nincsenek meg az eszközei, de egyszerűen igézően gyönyörű. Tehát nem lehet mit csinálni, tehát, hogy karizmatikus, és tehát az a típus, akiben ő férfi, tök mindegy, de beleszeret, és bámulja, és bámulja, és hát a moziban ez a cél. És hát azt képzeljét el, hogy hát tulajdonképpen pár év alatt, hiszen nagyon rövidre sikeredett a pályája, ő 20 filmet forgatott, ami hát egészen elképesztő, tehát tényleg egyikből esett a másikba, és utána hát jó alaposan megjárta, mert ugye a háború után meg annak ellenére, hogy tulajdonképpen ellenálló volt, hát őt elkönyvelték a Horthy időszak színészének, és ezért tették őt Tacsra, holott hát nagyon nem volt az jó, ha most nagyon akarom, akkor lehet keresgélni, hát ott van az a híres dala, és annak abból, vagy azt felhasználva készült például egy kis film valahol Oroszországban, és hát azt énekli, és akkor mögötte tulajdonképpen ilyen foglyok látszanak, akik olyan szépen vasalt ruhába, tisztán, még majd, hogy nem boldogok is, és úgy énekli ezt a valahol Európában. Hát ez tulajdonképpen háborús propaganda, ne tagadjuk. De valószínűleg, hogy hát ebből nem lehetett. Ennél kevesebben nem lehetett megúszni. Meg ugye tudható, hogy hát Horthy kémfőnökével, Újszászi Istvánnal is összeszűrte a levet, de hát ezzel meg az ég egyet a világon, ugye senkinek nem ártott. Na, az a lényeg, hogy hát háború után ő aztán érdemben talán egy nagy film, meg talán egy kis film volt, de igazából nem forgathatott, tehát, hogy odáig jutott, hogy mit tudom én, Kecskeméten föllépett, tehát, hogy ilyen típusú hakni jellegű műsorokba, de ott meg kifütyülték, mert rááradt a népharag, mert hogy már akkor is kitalálták a karaktergyilkosságot, és hát őt aztán kinevezték, ahogy már a háború idején is a keresztény kurzus ilyen vallásellenesnek, nemzetellenesnek, minden. Hát a háború után is megkapott mindent. Hát egészen addig bírta, míg aztán az öltöztető nőjével, akivel hát meglehetősen jó kapcsolatot ápolt, hát neki indult az osztrák-magyar határnak, és akkor először kiköptött Brazíliába, és akkor ott nyitott egy divatboltot, és hát aztán New York, ugye kalapbolt, ezt már meglehetősen sokan tudják, és talán nem véletlen ez a kalapbolt, hát hiszen ha valakit tudott gyönyörűséges kalapokat, hát olyan igazán elegánsan és erotikusan hordani, hát akkor az ő volt. És okos nő volt, tehát hogy nem rombolta le a nimbuszát, ugyanazt csinálta, mint Greta Garbo, megmaradt a vásznon szépnek, kívánatosnak, nagy sztárnak, és nem beszélt, tehát érdemben ő nem beszélt a múltjáról, tehát arra is vannak, akik emlékeznek, hogy egyszer a Vitrai Tamásnak sikerült rábírnia egy interjúra úgy, hogy Pestről telefonon hívták őt fel, tehát, és őt nem vették kamerával, de hogy nagyon nagy szám volt, hogy na, akkor egy tévéműsorban itt van Karádi, és hát persze akkorra megint nagy szeretet fogadta, mert hát amikor a Kádár rendszerben aztán újra elővették máig legnagyobb sikerét, ugye a Halálos tavaszt a filmmúzeumba, ami előtt hát óriási sorok álltak, és aztán többi moziba is bekerült, hát akkor megint majdnem akkora sikere volt, mint az elején, mert ugyanis már a Kádár rendszerben is hát unikumnak számított egy ilyen önmagáért kiálló, nem a hagyományos trendeket követő, meglehetősen szabad, meglehetősen öntörvényű nő, így maradt meg az emlékezetünkben, és azt hiszem nekem is ezért fontos, hogy van valaki, aki hát ugye az előző interjúban Járai Mátéval beszéltünk az önazonosságról, tehát aki mer önazonos lenni, aki mer olyan lenni, amilyen és ennek érdekében hát nem hajlandó semmi miatt behódolni, mert ő az, aki, és ez bizony Karádi Katalin, ugye nem is ez az eredeti neve, azt egyébként Egyed Zoltán adta neki, aki egy neves színházi újságíró volt, és nagyon belehabarodott. Hát akkor ennyit Karádi Katalinról, és akkor hát beszélek egy olyan produkcióról, amit tulajdonképpen bemutattak már egy ideje, de én most láttam. Az a címe, hogy született Wagner Emese Jurányi ház, és Szalontai Tünde játsza, aki ugye hát a Magyar Független Színház abszolút egyik jelese, egy ideig külföldön játszott, Pintér Bélánál is több mindenben ugye láthattuk, és ez egy monodráma. Tulajdonképpen a saját szenvedés története, de az jó benne, hogy ez nem azt jelenti, hogy a nézőknek is szenvedni kell, mert ugye van az a típusú ilyen szenvedés történet, amely játssza a színész, hogy szenved, és ettől ez már olyan monoton, sajnos elég sok ilyen van, hogy a néző elunja, és akkor ettől ő is szenved, de nem amiatt, hogy hú, de átéli a történetet, hanem amiatt, hogy egyszerűen már mindjárt elalszik, és ez nem jó érzés. Feltétlenül színházban. Arról szól a dolog, hogy Szalontai Tünde Wagner Emesének született. Csak hát a mamája ott hagyta a kórházban, és 6 hónapig csecsemő otthonban volt, amiről ő mind nem tudott. Mert ezt a nevelőszülei eltitkolták, de végig érzett valami idegenséget, végig érezte azt, hogy ő tulajdonképpen nem is hasonlít a családban senkire, és hogy vannak bizonyos elszólások, amiket hát nem egészen ért, és később világosodott meg. Például az a mondat, hogy te nem vagy az igazi. Hogy ő nem vér szerinti. Ugye, és ez a furi, hogy erre a tetejébe pont Dániában jött rá, tehát kicsit messzebb kellett menjen, hogy hát legyen erre rálátása, és akkor ettől kezdve elkezdi felfejteni tulajdonképpen a saját traumáit, testben és lélekben egyaránt hát nagyon-nagyon visszatekint, és mondom, az a jó az előadásban, hogy nem végig szenvedés. Tehát ha például az ugye elhatározza, hogy egyszer beszélni akar a saját szülőanyával, és egy ilyen olasz barátnőjével nekiindul egy ilyen Miskolc közeli faluba, és hát ott az egy ilyen, egyáltalán egy ilyen bohózati helyzetek tömkelegét látjuk, amíg megtalálják az anyját, és ahogy hát ez az olasz barátnő nem érti a magyar abszurdisztánt, amiben ugye mi benne élünk, és ebből aztán végképp ilyen fonákjára forduló helyzetek adódnak. Hát ez tulajdonképpen azért nagyon izgalmas. Szentecki Zita rendezte a produkciót. Van egy nagyon érdekes képi világa, és tulajdonképpen van egy olyan jelmez, egy ilyen fehér, több rétegű jelmez, ami ahogy a hagymahelyét lefejtjük, hát tulajdonképpen ahogy fejti meg a különböző élete rejtvényeit Szalontai Tünde, úgy lekerülnek róla ezek a dolgok. A mozgásnak legalább annyira fontos szerepe van, mint mint a szónak, Gergye Krisztián a koreográfus, és a saját szövegeken kerül, még Szabó T. Anna versek is belekerülnek, meg kortárs prózai szövegek, tehát van egyfajta stilizáltság, van egyfajta elemeltség, miközben nagyon is a rög valóról is szó van. Hú, nagyon gyorsan még két előadás, mert alig van idő. Illetve az egyik az koncertbíró Eszteré, akinek a 30 éves jubileumi koncertje volt, ugye attól kezdve számolja, hogy a pályán van igazán, hogy ugye hát már 16 évesen a Miss Saigon címszerepét a Szegedi Szabadtéri színpadon, és akkor ugye játszott a Budapest Kleszberben, de persze, hogy az estén is a Budapest Kleszberben jelentős része ott volt. Csengeri Attila, akivel hát a Miss Saigonba játszottak, ugye a Csengeri volt a férfi főszerep, Falusi Marian, akivel van a Kicsit ide, kicsit oda című estjük, amit talán már 10 éve megy, és járják vele az országot. Szóval, hogy egy ilyen igazi családiás, ugye 5-10, tehát nem is egy nagy hely, ilyen nagyobb bazi helyeken szoktak ilyen hú de jubileumi koncerteket tartani, és ebben az volt a jó, hogy ilyen családias volt, és a vége felé még ugye Presser Gábor is ott volt, aki hát több mindenbe hívta, és hát a legvégén azért egy dalt Födő Sándorral, aki ugye benne volt a zenekarba, és hát muzsikus, zongorázik, meg ütős hangszereket még közösen is előadtak valamit, szóval olyan szép volt, olyan meghitt, olyan jó volt ott lenni Bíró Eszternek ezen a jubileumi koncertjén, és akkor nagyon gyorsan a Mária Luisa így ejtik az előadásban is, mert ugyanis ez nem azonos a Mária Luisa című amit a legtöbben ugye így mondanak, mert ez nem egy arisztokrata nő, hanem hát egy ilyen Hernádi Judit játsza, egy ilyen lepukkant nő, egy kortárs spanyol darabban, aki hát magányos is, de közben azért hát több mindenféle pasival is így úgy amúgy összejön. Kicsit zavaros ez a darab, kicsit zavaros ez az egész szöveg, és nem végig vibrál az előadás, tehát nem azt mondom, Rusznyák Gábor rendezte, aki nagyon jókat szokott csinálni, de hát én most bevallom, hogy nem vagyok messze elájulva, miközben hát a Hernádi mindent megpróbál, és nagyon tudja ezt a végletességet akár egy pillanaton belül, hogy az emberben megáll az ütő, mert úgy érzi, hogy ez annyira elhagyatott, annyira világfájdalmas ez a nő, miközben tele van egy rakat energiával is, miközben egy rakat életkedvel is, és ezt a két nagyon ellentétes hangulatot pillanatokon belül összetudja hozni. Pere Martoni Krisztina, Gyabronka József, debreceni Csaba, Fábián Gábor, Csákvári Krisztián játszanak még. Mindent megtesznek, de mondom, szerintem ez a darab nem is biztos, hogy jó ötlet volt ennek a bemutatása. Hát ennyi fért a mostani művész bejáróba. Az első részben Járai Máté volt a vendég a hangpult mögött, most is Horváth Ádám ült, azok számára, akik a YouTube-on nézik is a művész bejárót, Laj Viktória kavarta és irányította a kamerákat, én pedig változatlanul Bóta Gábor voltam, a viszont hallásra hallgassák meg a híreket.
Művészbejáró Bóta Gáborral.